Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Köszöntelek titeket! A mai tanításnak a címe az lesz, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Sokan ismeritek ezt az igét, és sokszor már volt erről tanítás, és tudjátok, hogy ez az Ézsaiásban van megírva amúgy, az Ézsaiás 55-ben. Ez az az Ézsaiás, akiről a Géza tegnap beszélt, akinek Isten feltette ezt a kérdést, hogy kit küldjek el, és ő azt mondta, hogy itt vagyok. És neki jelentette ki ezt az igazságot, felszeretném ezt olvasni nektek. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Isten mondja, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Sokszor gondolkozunk magunkról bizonyos módokon, emberekről, környezetről, csak tudjátok azt, hogy Isten sokkal nagyobb az ő gondolata rólad és a környezetedről, a lehetőségeidről, és sokszor látjuk magunkat bizonyos módokon, látjuk az erősségeinket, és látjuk a gyengeségeinket, és sokszor nem látjuk azt, ahogy Isten minket lát. Isten sokkal több kincset helyezett beléd, mint ahogy te látod magad, és annyira fantasztikus az, hogy a Géza ugye Mózesről beszélt, és Mózest elhívta. És Mózesnek egy csomó gyengesége volt, ugye nem is akarta vállalni ezt az egész küldetést, az egész feladatot. Azt mondta, hogy igazából nekem a beszélőkém nem túl jó. Elvileg azt mondják, hogy dadogott, ezt arra értette, hogy nem jól beszél, nem szónok. Mózes felteszi a kérdést, ki vagyok én, hogy engem küldesz? És a Bibliában Isten sokszor olyan embert választott ki, akik a világ szemében úgymond gyengék. Gedeon lopott. Csaló volt. Ott van Dávid, aki igazából az apja nem is vette számításba. Lehet, hogy a te szüleid, a környezeted nem vesz téged számításban, nem hisz benned, de Isten hisz benned. És ez egy jó hír. És folytatja így ezt a gondolatot a 10. verstől. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magat ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Sokan már régóta ismeritek Jézust, kaptatok kijelentést az életetekkel kapcsolatosan, hogy Isten hogy lát titeket. Velencén is voltunk, kaptunk nevet Istentől, és tényleg olyan szép neveket kaptunk, ami így, most hogy jövök én ehhez, hogy ilyen szép nevet kapjak? Vagy hogy Isten így lát? Sokszor nem látjuk magunkat így, de azzal szeretnélek titeket bátorítani, ahogy az ige is mondja, hogy az eső lehull, Isten szájából kijön az az igazság, amit rólad mondott. Az nem tér vissza üresen hozzá, hanem véghez viszi a te életedben a tervét. És Isten azt mondja, hogy véghez viszem benned, és általam is a te tervedet. És Isten ezt ígéri. Nem, sokan lehet, hogy kételkedtek magatokban, nem látjátok a lehetőséget, nem látjátok, hogy Isten hogyan dolgozik az életetekben, bízzatok benne, ő véghez viszi a célját veletek kapcsolatban. És igazságok is ott vannak a Bibliában, ugye az identitásunkkal kapcsolatosan. És amikor megkaptuk a neveinket, itt vannak Isten szántóföldje, a Ráhel, Isten mennyasszonya, a Dia. Szóval nagyon szép neveket kaptunk. Fénylő drágakő, ez az én nevem. És amikor megkaptam, akkor életem legnehezebb életszituációjában voltam. akkor éreztem magam a legbűnösebbnek, a leggyengébbnek, a én gonosz érzések voltak bennem magammal kapcsolatban is. Szeretném, ha látnátok, hogy Isten nagyon nagy lelkű gondolatok vannak benne veletek kapcsolatban. És Isten tántoríthatatlan, elszánt és eltökélt azzal kapcsolatban, hogy titeket teremtett. Azt mondja az Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. Lehet, hogy felteszed a kérdést, hogy igazából én erőtlen vagyok, hogy nagy és jó dolgokat tegyek. Erőtlen vagyok az én elhívásomra, de ez igen pont arról beszél, hogy Isten teremtett. Isten rakott össze. És így formálta a mit tudom, az Áront, és akkor fú, ez jó, ez jó, ez is jó, és akkor én ezt az elhívást akarom az Áronnak adni. És Isten képessé is tett minket arra, amire elhívott. És alkalmas vagy arra Krisztusban, hogy jó cselekedeteket tegyél. És Isten már ezeket előre el is tervezte, hogy ezek szerint képes vagy élni. És Jézusban alkalmas vagy. Alkalmas vagy arra, hogy igazként élj ebben a nehéz és gonosz világban. Erre van erőd Jézus Krisztusban. A következő példázatban szeretnék azokhoz szólni, akik esetleg nem rég tértetek meg, vagy még akik nem tudjátok azt mondani, hogy Jézusban éltek, vagy Jézus az életeteknek az ura. A Máté 20:1-16 versig. Lehet, hogy sokan ismeritek a szőlőmunkásokról szóló példázatot, amit Jézus mondott. Saját szavaimmal elmondva, ez a példázat arról szól, hogy a mennyek országát egy gazdához hasonlítja Jézus. És azt mondja, hogy ez a gazda kiment reggel 6-kor, és a szőlőjébe szerződtetett munkásokat. És felajánlotta nekik, hogy oké, egy napi munkáért te 1 dénárt fogsz kapni. Oké, bementek a szőlőjébe, elkezdtek dolgozni, utána kiment 9-kor, délben is, 3-kor, 5-kor is, és újabb munkásokat hívott a szőlőjébe. És elérkezett a nap vége, 6 óra, amikor ki kellett fizetnie ugye a napi bért. És odahívta azokat, akik csak 1 órát dolgoztak, 1 dénárt adott nekik. Oda hívta azokat, akik már 3 órát dolgoztak, nekik is 1 dénárt adott. És oda hívta azokat is, akik már reggel 6 óta dolgoztak, és nekik is 1 dénárt adott. És mit ír az ige? Azt, hogy ezek az emberek elkezdtek zúgolódni a gazda ellen. Ezt mondták neki, ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtük a hőségtől. A gazda így válaszolt. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem 1 dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból az elsők, és az elsőkből az utolsók. Itt az ige arról beszél, hogy Isten a gazda. Jó lenne, ha ilyen főnökünk lenne. 1 órára bemennénk dolgozni, és akkor... Hát ilyen nem lesz. Na. Sanyi bához utolsó órába elmész, aztán kapsz jó kis manit. Na hát ilyen nem lesz. Szóval ez nem egy földi gondolkozás. Szeretném, hogy látnátok, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. És ez egy mennyei világ szerinti gondolkozásmód az, hogy Isten elhívott, kiment hozzád, és azt mondta, hogy gyere az én királyságomba, válasz engem. Te megtértél mondjuk 5 éves korodban, mondjuk Emily, aztán kiment később is más emberekhez, akik csatlakoztak Isten királyságához, lehet, hogy később 20 éves korukban, lehet, hogy 15 éves korukban, lehet, hogy 50 éves korukban csatlakoztak Isten királyságához, lehet, hogy a halálos ágyukon választották Isten, de Isten azt mondja, hogy az én szememben nem különbe az, aki már 5 éves kora óta velem él, és az én királyságomban él. Nekem ugyanolyan kedves, ugyanannyira megáldom, ugyanannyira megajándékozom azt az embert, aki a halálos ágyán megtért. Mert annyira szeretem. És szeretném, hogyha így is tekintenénk egymásra és magunkra is. És lehet, hogy fél évet értél meg, lehet, hogy egy fél éve hallottál először Istenről, vagy két éve fogadtad Jézust a szívedbe, Jézus szemében ugyanolyan vagy, mint aki itt beszél, mint a Géza. Ugyanannyira értékel. Nem vagy különb a vezetőknél. Isten szemében ugyanolyan csodálatos vagy. És mi a jutalmunk? A jutalmunk itt az örök életről beszél. Azt mondja az ige, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, ki sem gondolt, az készítette el Isten az őt szeretőknek. Ezt nem tudjuk felfogni, hogy mi vár ránk a mennyben, de csodálatos lesz, és hát nem tudok ehhez mit szólni, mert nem tudjuk ugye felfogni ezt az egészet. Nem látjuk, hogy milyen lesz a mennyben. De ugyanaz a jutalmunk, és lássuk így egymást és magunkat is, hogy Isten nem személyválogató, Isten szemében egyek vagyunk, és szeret minket. Jól van, csak hogy ne aludjatok. Kik szeretitek a kihívásokat? Igen, Vazsi, gondoltam. Na, lányok! A fiúk lepipáznak titeket. Na, a lányok! Hát igen, nem egy könnyű. Na, mindegy. De itt legalább meg tudjátok mutatni, hogy ki a Jani, a Sanyi. Ja. Ja, na, szóval, akkor Lukács 6:27. Itt a kihívásunk számomra is. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. 31. vers. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. 35. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit se várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek. Ezt figyeljetek, mert ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ugye ez a tábor arról szól, hogy Isten hív minket arra, hogy szolgáljunk emberek felé, hogy kinyúljunk emberek felé, és azért be kell vallanunk, hogy Isten nem csak azok felé hív el minket, akiket olyan könnyű szeretni. Isten azok felé is elhív minket, akik nehéz esetek, akiket nehéz szeretni. És ez egy új kihívás, és tudjátok, Jézus sosem ad, sosem mond és szólít fel minket olyanra, amit ő az életében nem mutatott volna meg. Ő példát mutatott nekünk az életében. Emlékeztek, amikor a kereszten volt, csak egy példa, és ott úgy imádkozott az ellenségeiért, pedig ott voltak azok az emberek, akik a pasióban, ha láttátok, ott nagyon durván bemutatják, hogy hogyan kínozták Jézust. És nem csak a testi fájdalmat viselt el, hanem az összes bűnt. És ő mégis úgy tudott imádkozni ott a kereszten, hogy atyám, kérlek, bocsáss meg nekik a bűneiket, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Ott is tudott szeretettel lenni az ő ellenségei iránt. És félreértés ne essék, sokszor a keresztényeket ugye gyengének látják emiatt, hogy hú, neked szeretned kell mindenkit, és te ott vagy a mindenki lába alatt, és rajtad taposnak, és engeded, hogy rosszul bánjanak veletek, de ez nem erről szól. Jézus is nagyon, amikor a farizeusok támadták, és próbáltak belekötni, ő nem maradt alul. olyan bölcsen és szeretettel válaszolt, hogy ott mindenki megnémult. Annyira elcsodálkoztak az ő bölcsességén. És szeretném, hogyha látnátok azt, hogy Isten megáldja azt, amikor ebben is követjük Jézust. Lehet, hogy ott van a kritizáló szülőd, apukád, anyukád, rossz indulat a tanárok, a fura tanárok. Dórival is tudnánk mesélni, milyen tanárink voltak. Vagy lehet, hogy ott vannak a munkatársak, akik kihasználják az idődet, kihasználják a tehetségedet, és lehet, hogy ott tartanak, és nem fizetik ki a túlórádat, és hétvégén is hivogatnak. Vagy lehet, hogy egy nő elrontja a szerződésedet. Lehet, hogy egy barátod ellenséges veled. Bármi lehet. Tudunk-e ezekért az emberekért imádkozni? Tudjuk feltenni azt a kérdést, hogy oké, mit tenne Jézus ebben a helyzetben? Hogyan? Nem arról van szó, hogy nyalizzunk, vagy értitek. Szóval, hogy itt egy szívbeli dolog, hogy te elkezded az ellenségedet úgy látni, mint Isten lányát és fiát. Mert igazából az ellenséged is Isten lánya és fia. Szeretett fia és lánya. És Jézus érte is meghalt. És nagy az ereje annak, amikor imádkozunk az ellenségeinkért. Nagyon sokszor indított Isten arra, hogy imádkozzak a tanáraimért. Azért a bizonyos tanárért is, Dóri. És bennem valami megváltozott. Annyira nem bántott már. Jó, persze idegesített, de hogy valahogy már nem húztam fel magam annyira. Nem érdekelt annyira. Megáldottam, és tényleg azt kívántam neki, hogy hatálkozzon Jézus szeretetével. Mert Isten célja ez, hogy mindenki üdvözöljön, és hogy megismerje őt. Sokszor én voltam az ellenség cím szó alatt. És nagyon tudom, hogy nagyon sokat jelentett az, hogy annak ellenére normálisan bántak velem. Hogy én durcás voltam, én megsértődtem, én tudnának itt pára mesélni erről, és hogy mégis kedvesek voltak velem. És ez nagy erőt adott abban, hogy ne süllyedjek mélyre. Lehet, hogy még nem látszódott a gyümölcs, de bennem nagyon éreztem azt, hogy oké, lehet, hogy most utálom magam, mert hogy így viselkedem, de hogy ez az ember mégis szeretett engem, és úgy viszonyult hozzám, és oké, értékes vagyok, és akkor nem kéne így viselkedni. És az 1 Tesszalonika 5-ben így bátorít minket Pál, hogy biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket. Akik az ellenség cím szó alatt vannak, azok az emberek igazából tele vannak sebekkel. Értéktelennek érzik magukat, hisz aki értéktelennek érzi magát, nem tud értékes dolgokat tenni. Egy értékes ember, aki erős az ő identitásában, az értékes dolgokat fog tenni, helyesen fog dönteni, helyes cselekedeteket, helyesen fog viszonyulni másokhoz. És amikor veled ellenségesek, ott abban az embernek a szívében valami gubanc van. És ezért szólít fel minket Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. És viszonyuljunk úgy hozzájuk, ahogy mi is szeretnénk, hogy viszonyuljanak hozzánk. Ha már a szolgálatról beszélünk, én már 10 éve, lassan 10 éve vagyok itt a gyülekezetben, és szolgálok a dicsőítő csapatban, és nagyon sok nehézség ér és támadás ér mostanában is. Dicsőítés közben, hogy értéktelennek érzem magam, és a sátán ezt így nagyon szépen tudja adagolni. Úgyhogy az ember az elején észre se veszi, hogy milyen gondolatok járnak a fejében, és nagyon sokszor a szolgálatomat próbálja deaktiválni a sátán, és próbál megállítani. És lehet, hogy ti is érzitek sokszor, hogy elindultatok egy jó úton, és hogy jönnek a nehézségek, jönnek azok a kötelékek, amik próbálnak megtartani az eredeti régi állapotodhoz vissza akar húzni. És a sátánnak ez egy nagyon szép taktikája. Értéktelennek érzed magad, így azt szerint is cselekszel. belemész hülyeségekbe, akár alkohol, leiszed magad, és akkor vagy ingerült vagy mással szemben, vagy mit tudom én, tudnám sorolni, és akkor ebből kifolyólag, mivel tudod, hogy hülyeséget csinálsz, még értéktelenebbnek érzed magad. Mivel még értéktelenebbnek érzed magad, így még több hülyeséget kezdesz el csinálni. És ez egy ördögi kör, és nagyon, nagyon nehéz ebből kijönni. De tudjátok, eljöttünk egy olyan szintre, és ezt magamnak is mondom, és lányok, nektek is, hogy most már nem éreznünk kell azt, hogy értékesek vagyunk, hanem tudnunk kell azt. És Isten a szívemre helyezte azt, hogy mondjam el ezt nektek, hogy tényleg Isten magányos nélküled. Szeretné, hogyha még többet beszélnél hozzá. Szeretné, ha nem lennél tovább néma hozzá. Nagyon sokan tapasztaltátok, hogy milyen nehéz akkor, hogyha egy szeretted nem szól hozzád. Anyu néha szokott velem így poénkodni, akkor azt mondom, hogy túl sokat beszél, és akkor néma marad. Nagyon rossz. Inkább beszéljen. De ezt csak vízből csinálja, de ha komoly, akkor az még jobb, még rosszabb. És Istennek is, lássátok meg, ő egy érző Isten, egy szerető Isten, akinek fontos az, hogy te szólj hozzá, mint gyermeke. Ez nagyon rossz lehet Istennek, hogyha így próbálja magára hívni a figyelmet, te meg így más hangokra figyelsz, vagy nem törődsz vele. Isten gondoskodik rólad, és így nem szólsz hozzá. Isten magányos nélküled. És az ő szíve érted dobban, és annyira szeretné hallani többet a hangodat. És lehet, hogy már olyan szinten vagy, hogy nem tudsz imádkozni. Van ilyen szint is, hogy eleged van mindenből, és nem egyszerűen elkalandoznak a gondolatai, nem tudsz Isten elé menni. Ha van ilyen köztetek, akkor szeretném, hogyha ezt elmondanátok egy vezetőnek, akiben megbíztok. És szeretnék adni 3 zsoltárt, ami szerint tudtok imádkozni. Ez a Zsoltárok 23, a Zsoltárok 27 és a Zsoltárok 91. dicsőítő ének igazából Dávidnak. És például így tudsz imádkozni ez szerint, ez erőt ad, mert le van írva egy imádság, és neked csak el kell mondanod, és ez meg fogja világosítani az álmédet. Például a 27. Zsoltár, világosságom és segítségem az Úr. És ezt át is fordíthatod, hogy köszönöm Istenem, hogy te vagy életemnek ereje, és nincs kitől félnem. Egy a vágyam, Istenem, hogy láthassam a te jóságodat. És ha apám, anyám elhagyna, tudom, hogy te magadhoz fogadsz engem. És megvallhatod a 23. Zsoltárban, hogy az Úr az én pásztorom. Köszönöm, Istenem, hogy nem szűkölködöm. Mert te olyan folyóvízhez terelsz, ahol tényleg a szomjam csillapul. Olyan legelőkre terelgetsz, olyan helyekre vezetsz, ahol tényleg jól érzem magam, ahol gondoskodsz rólam. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam, és ezeket a zsoltárokat szépen végig imádkozhatjátok, hogyha nehéz imádkoznatok. Ez legyen segítség nektek. Muszáj kapcsolódnunk Istenhez már. A szolgálatban ez elengedhetetlen. Ez olyan, mintha Isten nélkül kimész a harcmezőre. Védtelen vagy. Azért vagyunk itt, hogy Isten szolgálatába álljunk, hogy válaszoljunk Isten hívására, és az Isten nélkül nem megy. Mert azt mondja Jézus, hogy nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Ne akarjuk ezt az egészet Isten nélkül tenni. Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink. Nagyobb a rólad alkotott képe, az emberekről alkotott képe, és a környezetedről alkotott képe. És csak kezdjünk. Azt kívánom, hogy nyissa meg Isten a szemünket erre, hogy mi is ezeket meglássuk. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy te itt vagy, jelen vagy ezen a helyen, és köszönöm, hogy nagy a te hatalmad rajtunk. hívőkön, és köszönöm azt, hogy te felénk, Uram, szeretettel jössz. Uram, az az imám, hogy segíts nekünk, Istenem, hogy egyre jobban úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz minket. Úgy lássuk, Uram, az embereket, ahogy te látod őket. Segíts szeretni az ellenségeinket, adj bölcsességet, hogy hogyan kezeljük őket. Adj szeretetet belénk, Uram, hogy tudjunk értük imádkozni. Megáldani őket Jézus Krisztus nevében. Mindazzal, amit tőled kaptunk. Segíts úgy látni az embereket, mint Isten lányai és fiai. És csak köszönjük neked az igazságodat, ami szabaddá tesz minket. Köszönöm, hogy szabaddá tettél minket arra, hogy jó cselekedeteket tegyünk. Köszönöm, hogy szabadok vagyunk arra, hogy hozzád menjünk. Szabadok vagyunk örülni, szabadok vagyunk szolgálni, szabadok vagyunk a te közelségedet, a te jelenlétedet élvezni, a veled való kapcsolatot. Köszönöm, hogy szabadságra szabadítottál minket. És köszönöm, hogy akit te szabaddá tettél, az teljesen megszabadult. Uram, csak odaadjuk a kötelékeinket, amivel a sátán próbál minket mozgatni és kimozdítani a helyünkről. Uram, vágd el ezeket, és kérlek, hogy a te igazságoddal töltsd be a mi életünket. Szeretünk téged, és dicsőség neked, Uram, mert nagy a te terved velünk, és köszönjük, hogy minket használsz, embereket. Amen.